következő órában hallható műsorban Borbás Gergő, a Személyes Történelem Projekt producerével beszélgetünk. A téma a produkció tagjainak világháborús túlélőkkel folytatott beszélgetései és az azokból készített filmes és színházi drámapedagógiai projektek. Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamriska Tamás vagyok, és itt van velem a stúdióban Borbás Gergő, a Személyes Történelem Produkció produkciója. Szia Gergő!
Hello!
Volt egy videótok, és nemrégiben lezajlott az 1945 a Mi Történetünk című konferencia, ahol ezt a videót, kisfilmet levetítették, és azért elég erős volt ez a tartalom. Arra szeretnélek kérni, hogy mesélj egy kicsit ennek az alkotásáról. Én arra emlékszek rá, hogy itt voltak filmfelvételek, többségében éjszakai felvételek, volt hozzá narráció, személyes történetek elmesélése, unokák által azt, hogy az ő nagyszüleik miket tapasztaltak, mire emlékeztek, és volt hozzá egy nagyon erős animációs vonal is. Tehát összességében egy elég megkapó, súlyos tartalom volt, ami egy pici, nagyobb belelátást engedett abba, hogy 1945 környékén a II. Világháborúban milyen apró történetek, milyen olyan személyes történetek zajlottak le, amik így nagyon megmaradtak ezekben az elbeszélőkben.
Ahhoz, hogy a filmről tudjak beszélni, ahhoz egy picit hátrébb kell ugrani, mert hogy a film valójában egy ilyen kényszervágány volt számunkra. A Személyes Történelem produkciót mi 2018-ban kezdtük el. Hollandiában már működik ez a típusú metódus, meg ez a szervezet, Theater Nadedamnak hívják, aki ezzel foglalkozik. Gyakorlatilag egyszerűen elmondva, az történik, hogy középiskolás diákok találkoznak háborús túlélőkkel, beszélgetnek személyesen, és aztán ezekből a beszélgetésekből készül egy színházi előadás, amit mi rendezünk, és a gyerekek, tehát a középiskolások játsszák. És ez mindig a Nemzetközi Holokauszt Emléknapon van bemutatva január végén. És hát jött a Covid. Mi elkezdtünk színházi előadásban gondolkozni, írtunk is pályázatot, nyertünk is pályázatot szerencsére rá a Visegrádi Alaptól, azonban mindent be kellett zárni, és nagyon hamar rájöttünk arra, hogy színházat biztos, hogy nem fogunk csinálni, mert nem lehet. És akkor megkerestük az Északi Támpont Egyesületet, akik szociálisan érzékeny filmes tartalmakat állítanak elő. Dokumentumfilmeket leginkább, de vannak fikciós filmek is. És velük közösen elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyan lehet ezt a célt filmes formában, tehát más médiumon keresztül megvalósítani. És a túlélőkkel ugyanúgy beszélgettek a diákok, online, Zoomon keresztül.
Holokauszt túlélőkről beszélünk.
Ebben az évben csak holokauszt túlélők voltak, igen, de hogy a programnak nem kizárólagos része az, hogy holokauszt túlélők legyenek, tehát minden társadalmi csoportba tartozó háborús túlélő története nagyon fontos számunkra. Tehát megtörténtek ezek a beszélgetések online, Zoomon keresztül, ami azért egyrészt nehéz volt, mert nem tudtak személyesen találkozni, másrészt pedig kinyitotta a világot számunkra. Tehát olyan túlélőkkel tudtak beszélgetni, akik ma már Izraelben vagy Amerikában élnek. De ezek teljesen más szempontok voltak nyilván. És fel is vettük ezeket a beszélgetéseket, és magában a filmben, ebben a rövid filmben, 6,5 perc, az éjszakai Budapestet látjuk, az üres Budapestet, mivel a Covid alatti lezárások alatt forgott a film, középiskolás diákokat a saját környezetükben, tehát a Lánchídon át sétálva, vagy a Szent István parkban telefont nyomkodva, halljuk a túlélők hangján a történeteket, és ezek a történetek animációs formában elevenednek meg a mai Budapesten. És így kerül vissza a város szövetébe a háborús történet.
Mi volt ezzel a fajta kontraszttal a célotok? Tehát ugye, amit mondod, hogy ott vannak a Szent István parkban, telefonnyomkodnak, és hozzá meg elhangzik az ő hangjukon egy olyan történet, ami azért nem egy telefonnyomkodós történet, hanem azért sokkal súlyosabb.
Legfőképp az a célunk az egész programmal, hogy ezek a történetek visszakerüljenek a városba. Ezek ugyanazok az utcák, ezek ugyanazok a terek. A Szent István Park ma ugyanolyan Szent István Park, mint 1945-ben, csak teljesen más a funkciója. És ez a kontraszt, ez nekem kevésbé kontraszt, értem a kontrasztot is persze, de hogy valahogyan ez a kapocsnak a megmutatása számomra. Az, hogy ezek a történetek tovább öröklődnek a film által, a színház által, megkapják a fiatalok ezeket a történeteket, és aztán ez onnantól az ő történetük, és ezt továbbadják. És valahogyan ezt szerettük volna megmutatni, hogy ezek ugyanazok a terek, ugyanazok az utcák, és hogy ezek a történetek soha nem fognak eltűnni ezekből a terekből. Az más, hogy emlékszünk rá, vagy nem. De hogy az a ház, az nagyon sok mindent látott ott a Szent István Park és Duna sarkán már.
Mi volt a munkamódszeretek? Tehát ugye, mint mondtad, hogy voltak zoomos beszélgetések, itt nyilván azért kellett egy szerkesztői munka hozzá, hol vannak itt az arányok, mert amennyire emlékszem erre a kis filmre, ott az arányok nagyon szépen egyben voltak. De nyilván újságírói szempontból is azt látom, meg produceri szempontból is látható, meg befogadói szempontból is persze látható, hogy itt van egy nagyon nagy ismeret, tudás, elbeszélt történelemanyag. De hogyan lehet ezt érzéssel, érzékkel szerkeszteni, hogy aztán ennyire egyben álljon.
A beszélgetések során mindig azt mondjuk a diákoknak is, és az időseknek is, hogy mi nem tényanyagra vagyunk kíváncsiak, mert azt meg tudjuk szerezni a könyvekből, meg a tanulmányokból, hanem egyéni történetekre. És azt hiszem, ennek az egész projektnek, ha színház, ha film, mindegy is, hogy milyen médiumon keresztül, az a lényege, hogy ezek a személyes történetek átadódjanak. És szerintem ez az erőssége is, hogy innentől kezdve nem átpolitizálható, vagy nem helyezhető ezekbe a fura kontextusokba, amikben van beszélünk a háborúról. Mert hogy ott van ez az ember, és elmeséli ezt a történetet. És az mindegy, hogy a tankönyv mit ír, ő ezt így élte meg. Ez az ő története, ez az ő percepciója arról, ami történt. És aztán, csak hogy válaszoljak a kérdésedre is, és hogy milyen szerkesztési elv, hát közösen dolgoztunk a filmes csapattal, Chilton Flóra a film rendezője, Helyüz Betty volt az operatőr, tehát ez az északi támpont csapat, a Tóth Bálint volt a koproducer társam, és akkor a mi felünkről, tehát a személyes történet produkció feléről pedig Kallós Viola, aki a program elindítója, meg rendezője, és én, mint jelen esetben a film producere volt az, aki hát egy ilyen csapatmunkában összeállítottuk azt, hogy mi kerüljön bele a filmbe, és mi ne kerüljön bele. Ez egy nagyon nehéz folyamat volt. Tehát, hogy egy ponton túl anyagként kell tekinteni ezekre a beszélgetésekre, és ki kell szedni, és egymás mellé kell rakni ezeket a részleteket, és hát nem árulok el nagy titkot azzal, hogy 6,5 percben nem fér bele minden, amit mi bele szeretnénk rakni, és ezt nem is hagyjuk annyiba, mert hogy van terv, vagy hogy az asztalomban a terve a hosszabb verziónak. Pénz nincs még rá, de majd lesz.
Reméljük, hogy lesz. Azt mondtad, hogy itt különböző narratívák vannak, és hogy ezt nem nagyon lehet átpolitizálni. Nyilván szintén egy nagyot hátralép a projektől, és nyilván a politikától is. Mit tapasztaltatok, hogy a második világháború ma hogyan jelenik meg a köztudatban?
Én azt érzem, hogy ugyanúgy ilyen tábor gondolkodás van a háborúval kapcsolatban, mint minden mással. Tehát, hogy nyilván van egy olyan réteg, aki azt mondja, hogy ennek megvannak a felelősei, és pontosan tudjuk, hogy magyar részről ki az, aki belesodorta a háborúba az országot, és pontosan tudjuk, mi lehetett a felelőssége ebben. És van, aki meg azt mondja, hogy jelen esetben mondjuk Hortiról beszélek, vagy Horti szerepéről a háborúban, ami szerintem pont egy ilyen nagyon meghatározó része a háborúról való gondolkodásnak. Van, aki Hitler csatlósaként tekint Hortira, és van, aki azt mondja, hogy ő volt az, aki legalább addig, ameddig lehetett, védte az országot. És hát utána meg a felszabadulás az egy ugyanolyan sarkalatos kérdés ebben az esetben, mert hogy például ezeknek a holokauszt túlélőknek, akik beszéltek a kisfilmben, a szovjetek érkezése, az felszabadulás volt. És ezt nem lehet elvenni tőlük. Tehát, hogy miért ne lenne felszabadulás, amikor gettóba zárva várták, hogy deportálják őket. És akkor megérkeztek a szovjetek, és lementek a pincébe, és azt mondták, hogy most akkor mehettek. Megadtak csokit egy gyereknek. Ő ezt nyilvánvalóan felszabadulásként fogja megélni. És akkor közben ott van a másik fele az országnak, aki meg azt mondja, hogy de hát hogyan lenne felszabadulás, hogyha megerőszakolták a nőket útközben. És ez mind a kettő igaz. És mindig azt szoktam mondani, hogy persze, tehát hogy az, hogy aztán orosz megszállás alatt volt az ország, az egy tök más történet. Tehát, hogyha rá is nézünk erre a történet folyamra, ami így a háború, felszabadulás, szovjetek ittmaradása, persze következik egymásból, de hogy azért nagyon más, nagyon más ez a két történet.
Hogyha még egy nagyot hátra lépünk ettől az egésztől, és megpróbálunk egy nagyobb képet nézni, akkor mit gondolsz, hogyan lehet ezeket a egymással összefüggő, de perspektívájukban nagyon más elképzeléseket, emlékezetet, felfogásokat, véleményeket úgy közelebb hozni egymáshoz, hogy az egyszerűen jó vagy jobb legyen, és hogy jobban megtudják a különböző szereplők, vagy annak azoknak az utódaik érteni egymást?
Azt hiszem, hogy az elsődleges, és ezt már mindenki elmondta, de én is elmondom, az, hogy beszélgessünk erről. Az, hogy meséljük el ezeket a történeteket, és próbáljuk meg belehelyezni magunkat azoknak az embereknek a helyébe, akik ezeket megélték. És onnantól kezdve rögtön érthető lesz, hogy valakinek miért felszabadulás ez, és valakinek pedig miért elnyomás. Tehát, hogy ezeket a személyes történeteket ezért fontos továbbadni és elmesélni generációról generációra, legyen az a holokauszt, 56-os forradalom, vagy bármi más ilyen kollektív trauma. Mert onnantól kezdve, hogy generációról generációra tovább van adva, értelmezve van, egyre távolabb kerülünk időben a történtektől, és ez valahogyan azt hiszem desztillálja is ezeket a történeteket. Tehát, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az eszenciája, és nem egy van ebből az eszenciából, de hogy egyfelől desztillálódnak ezek a történetek, másfelől viszont nagyon sok réteg rakódik rá utólag, meg nagyon máshogy értelmezzük utólag ezeket a történeteket, és ezért is fontos néha visszamenni az eredeti történethez, hogy meglássuk azt, hogy milyen rétegek rakódtak rá. És akkor erre mondok egy sokkal grandiózusabb filmalkotást, mint a miénk. Most mutatják be az Evolúció című filmet a magyar mozikba, ami Mundruczó Kornél és Weber Kata filmje, és erről a transgenerációs traumáról szól. És arról, hogy a holokauszt traumája, jelen esetben a holokauszt traumája, de hogy ez nem egy holokauszt film, hanem valóban erről a transgenerációs traumáról szól, hogy az hogyan adódik át generációról generációra, és hogyan határozza meg az életünket.
Mit gondolsz, a kis filmetekkel sikerült közelebb hozni egymáshoz a különböző generációkat, nézőpontokat?
Én azt érzem, hogy a filmben nagyon eszenciálisan emberi érzelmek vannak megmutatva. Félelem, vágy, ijegység. Ezekhez mindenki tud kapcsolódni, és ezeket mindenki át tudja érezni. És hogyha már ezek az érzetek elkerülnek a nézőhöz, akkor mi már nagyon sokat léptünk előre. Mert kibillenti a nézőt ebből a statikus gondolkozásból, vagy ebből az ilyen merev gondolkozásról a háborúról. Mert hogy valójában, amikor mi a háborúról beszélgetünk, akkor számokról beszélgetünk, politikáról beszélgetünk, nemzetközi helyzetről beszélgetünk, arról beszélgetünk, hogy hány millió zsidót deportáltak, vagy arról beszélgetünk, hogy hány millió ember volt munkatáborban, vagy kényszermunkatáborban.
Tehát egy történelmi részéről, nem pedig az emlékezeti részéről.
De hogy az emlékezeti részéről és a személyes részéről pedig nem beszélgetünk. És ott pedig már érzetek vannak. És hogyha ezeket az érzeteket elő tudjuk hozni ezzel a filmmel, már pedig azt gondolom, hogy elő tudjuk hozni, akkor nagyon sokat hozzátettünk ahhoz, hogy elkezdjenek az emberek érezni is ezzel a témával kapcsolatban.
És mit gondolsz arról, hogy ez a fajta emlékezetkutatás, emlékezetpolitika, az ilyen jellegű narratív interjúk, bármilyen tartalom, az ugye mostanában kezdett az elmúlt 10 évben igazán felfutni. 89 előtt érthető okokból nem, 89 után meg nyilván volt egyfajta új felszabadulás, akkor mondjuk egy 10 évig megint csak nem. De hát ott vagyunk 2000-től napjainkig. Miért mostanában kezd el úgy igazán felfutni? Mi lehet ennek az oka?
Hát én erről gondolok jót is, meg rosszat is.
Mind a kettőre kíváncsi vagyok.
Mind a kettőt elmondom. A jó az, hogy szerintem rájöttünk arra, hogy ezeket a történeteket rögzíteni kell. Rájöttünk arra, hogy megvannak hozzá az eszközeink is, hogy rögzítsük ezeket, és tároljuk. Persze ezt külföldön már elkezdték korábban, mi egy picit későn kapcsoltunk erre rá, vagy kapcsolódtunk erre rá szerintem, és ezzel a programmal kapcsolatban is az van, hogy nem tudjuk, hogy meddig tudunk túlélőkkel beszélgetni. És ezért minden egyes beszélgetés, minden egyes interjú az aranyat ér. Hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik lesz az utolsó. És most már egyre inkább tolódik ez ki, tehát most már a túlélők nagyon gyerekek voltak, amikor a háború történt, ami egyébként egy nagyon izgalmas dolog, hogy gyerekek hogyan élik meg a háborút, és milyen emlékeik vannak róla, és mik azok az emlékek, amik úgy emlékek, hogy csak a szüleik mesélték el nekik, de ők mint saját emlékeiként emlékeznek rá. Hát ez a jó, amit gondolok. A rossz pedig az, hogy sokan ezeket a saját narratívájuk eszközeként használják. És azért erre is látunk példát az utóbbi 20 évben, hogy hát mindig olyan embert kell keresni, aki azt mondja, amit mi hallani szeretnénk.
Igen, ez valóban hallható. Hogyha már gyerekek, ti mit tapasztaltatok? Hogyan emlékeznek ezek az idős emberek arra, amikor ők gyerekek voltak, és zajlott a háború? Miben lehet ez más, mint hogyha mondjuk egy 20-as éveiben járó nő, férfi, vagy egy idősebb ember emlékszik rá? Viszont nyilván, hogyha idősebb, akkor ott ugye már csak archívok vannak. De mit tapasztaltok? Miben más a gyermekeknek az emlékezete?
Ez nagyon izgalmas kérdés. Megtörténtek már idén a beszélgetések, úgyhogy idén már 3 túlélővel beszélgettek a fiatalok. És volt köztük egy nagyon idős bácsi, 16 éves volt a háború alatt. És ő 16 évesen 3 koncentrációs tábort járt meg. És jött haza. Nyilván ő nagyon más emlékeket hozott, mint mondjuk az a hölgy, aki 4-5 éves volt a háború alatt, és a gettóban szabadították fel itt Budapesten. Leginkább az idős úrnak az emlékei, tehát aki 16 éves volt, azok túlélésről, túlélési technikákról szóltak, félelemről szóltak. 16 éves ember már tudatára ébred, és befogadja azt, hogy mi történik vele. És a hölgy, tehát a gyerek emlék, az pedig az, hogy folyton éhesek voltunk, tehát fizikai érzet. Mindenki sírt, tehát én is sírtam. Tehát, hogy egy ilyen nagyon alapszintű befogadás. Tehát azt másolom, ami körülöttem történik. Nem tudom, miért sírok, de minden gyerek sírt a Klauzál téren, ezért én is sírtam. És a harmadik nagyon izgalmas dolog, és ez több beszélgetésben elhangzott, hogy hát mi nem féltünk. Ott volt a mama. Mert a mamák ott voltak. Meg a nagymamák ott voltak. Az apukák nem. Tehát a férfi hiányzik a történetből minden egyes alkalommal.
Mert őket már korábban elvitték munkaszolgálatra.
Mert őket már elvitték munkaszolgálatra, vagy deportálták őket. És akkor ezért a mama, a nagymama, meg a kislány. És hogy én nem féltem, mert ott volt a mamám. És miért féltem volna? Mert fogtam a kezét. És valahogy mindig volt étel. És hát nyilván egy kisgyerek nem tudja azt, hogy milyen áron, meg honnan, meg minek következtében volt az az étel, de ez nagyon, nagyon más a gyerek emléke a háborúról.
Milyen volt neked ebben dolgozni? Tehát ezért az ember nem kell fel minden reggel úgy, hogy na, akkor most egy ilyen jellegű emlékezett projektben leszek producer. Mi motivált téged benne, és milyen volt ebben dolgozni, alkotni?
Évek óta csináljuk ezt, és azt kell tudnod, hogy mindig január 27-én van a színházi bemutató, és a filmes bemutató is akkor volt. És maga a projekt az viszonylag szűk, tehát egy ilyen 3 hónap alatt születik meg. A film nem az hosszabban, de a színházi projekt az 3 hónap. Ez azt jelenti, hogy most megtörténtek már a beszélgetések, tehát nekünk a decemberünk az arról szól a Violával, hogy hallgatjuk és dolgozzuk fel ezeket a történeteket. Nyilván ebben a fiatalok is segítenek, de hát nekünk is nagy részünk van ebben. Tehát nekünk évek óta a ki mit ünnepel, karácsonyfa, hanuka, bármi alatt, meg mellett, mi ezeket a történeteket hallgatjuk és dolgozzuk fel. Hát ez eleve mindig meghatározza az év végét, hogy milyen hangulatban, meg milyen érzelmi síkon.
Őrként idézem, azért ez egy cseppet groteszk, igen.
Igen, hogy milyen érzelmi síkon történik. Nekem ez egy misszió, és mindig azt gondolom erről, hogy muszáj, hogy ezek átadódjanak, ezek a történetek, mert egyrészt így nem fognak eltűnni, másrészt pedig ez egy záros idő, ahogyan mondtam, korábban. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ezeket meddig tudjuk megkapni. És ennél értékesebb nincsen. Tehát, hogy te személyesen tudsz beszélgetni valaki olyannal, aki ott volt és ezt látta, ez még 10 év maximum. Maximum.
Átörökítitek a múltat a jövőbe.
Igen, és hogy a fiatalok megkapják ezeket a történeteket, és elképesztő látni, hogy hogyan vigyáznak rá, és hogy hogyan adják tovább. És hogy ez egy ilyen hólabda, ami elindul az idős hölgytől vagy úrtól, nagyobbra nő már a fiatal, középiskolásnál, és aztán a színház vagy a film eszközével ki tudja, meddig gurul és mekkora lesz. És hát így mérhető ennek a hatása.
Hogyha már szóba kerültek a srácaitok, akikkel együtt dolgoztok rajtuk, miket látsz, miket láttok? Ugye mondtad, hogy nagyon szépen, óvatosan vigyázva bennek ezekkel az anyagokkal, de hát azért mégiscsak a munkafolyamatot végigkövetitek, és hát azért ott biztosan lehetnek változások. Milyen hatással van egy fiatalra, egy tínédzserre egy ilyen projektben való részvétel?
Ennek nagyon sok szintje van. Egyfelől jönnek a fiatalok, mert nagyon érdeklődnek a háború iránt, hogy mi történhetett, vagy hogyan történhetett. És aztán megérkeznek az idősekhez, és félnek kérdezni, mert féltik őket. És mi mindig azt kell, hogy mondjuk, hogy de nem, ők tudják, hogy miért jönnek. Kérdezz meg nyugodtan, hogy látott-e halottat, vagy mi történt a szüleivel. Mert érzékenyek a fiatalok, és vigyáznak az idősekre, és ezt olyan érdekes látni, hogy nekünk kell győzködni azt, hogy nyugodtan kérdezz meg, tudja, hogy miért jön, és tudja, hogy erről fogunk beszélgetni. Szóval van ott egy ilyen megszeppenés. És aztán meg látni, ahogy feloldódnak, és a színházi folyamat során pedig kialakul a saját látásmódjuk a történtekről. És nagyon érdekes, hogy ilyen facilitálatlan, ilyen nem vezetett viták alakulnak ki, ahol érvek vannak, meg ellenérvek vannak. És ülünk egy körben a színházteremben, mi nem szólalunk meg a Violával, csak nézzük, hogy mi történik, és csodálkozunk, és csodáljuk azt, ami történik. És magyar szerepvállalásról, külföldi folyamatokról, egyéni szerepvállalásról, kollektív szerepvállalásról, egyéni identitásokról, kollektív identitásokról, észérvek mentén vitáznak a fiatalok.
Ez az egész jól hangzik.
mire van szükség ebben az országban, hanem arra, hogy észérvek mentén vitázzanak egymással az emberek. És az, hogy van egy generáció, aki ennyire magától értetődően ezt csinálja, az nagyon sok reményre ad okot.
Ez valóban jól hangzik. Mondtad, hogy aztán ugye ez hólabdaként megy előre, és a végén bekerül a színházba, vagy egy kisfilm formájába. Kisfilmről már beszéltünk. Színházban ezeket a történeteket hogyan lehet megmutatni, hogy minél több emberhez eljusson, és meg is érintse őket? Milyen olyan technikáitok vannak, amivel ezt elő lehet segíteni, hogy ne csak egy, hát csúnyán mondva, egy holokauszt pornó legyen belőle, hogy annak valóban legyen ereje?
Minden egyes alkalommal helyspecifikus színházi előadást készítünk. Ez azt jelenti, hogy nem egy hagyományos színházi térben, nem egy színpadon van az előadás, hanem általában kint az utcán, januárban. És próbáljuk azokon a helyszíneken tartani az előadást, ami ilyen helyszínek megjelentek a beszélgetésekben. Tehát ezáltal is kerül vissza a városba a történet. Nagyon fontos, hogy ezek nem narratív előadások, tehát nem elmesélünk egy történetet az elejétől a végéig, egy fiktív karaktert, vagy egy nem fiktív karaktert végigkövetve, hanem nagyon sokszor a saját asszociációnkat használjuk, nagyon sokszor egy bizonyos keretrendszerben értelmezzük ezeket a történeteket. Mondok erre egy példát, sok idős, akivel beszélgettünk, gyerek volt a háború alatt, és mit csinál egy gyerek? Játszik. Akkor is, hogyha háború van. És akkor is, hogyha lőnek körülötte, ő ennek egy részét játéknak látja. Például volt egy Éva nevű hölgy, aki a légóhomokban játszott, és azt mesélte el, hogy a házmester oda jött kiabálni, hogy nem játszunk a légóhomokban. És ő ezt nem érte, tehát homok, hát miért ne játszana benne? És ott például volt a színházi jelenet, ami erre épült, az a Dob utcában a Fekete Kutya nevű vendéglátó helynél vannak ilyen árkádok, és ott volt egy ilyen háborús játék, ami játéknak indul, de aztán a néző hamar rájön arra, hogy nem, megsérül az egyik apuka, ahogyan a történetben halljuk. Tehát lövöldöznek, játszanak, ugrálnak, és hirtelen nagyon komolyá válik az, ami történik. Tehát ilyen típusú asszociációkat, meg keretrendszereket használunk, soha nem kosztümös előadást láthatnak a nézők, tehát mindig a fiatalok a saját ruháikban vannak, és ő rajtuk keresztül, rajtuk átfolyatva értelmezzük ezeket a történeteket. Tehát színházi fegyverre, meg tankra, meg korhű ruhákra nem számíthat a néző.
Hát meg azért az egy jelentős részben túltolása is lenne a dolognak, nem?
Persze, tehát, hogy meg más. Minek? Meg igen, meg van, aki azt csinálja, és csinálja ő.
Mondtad még a konferencián, hogy ezt a kisfilmet fogjátok vinni fesztiváloztatni. Hogy álltok most ezzel? Mert hogyha már, én azt gondolom, hogyha már elkészült, és jó a projekt, akkor az jusson el minél több emberhez, és hát főleg ilyenkor, amikor újra lezárások jönnek, és már voltak, nem mindenki tud kimenni az utcára, lehet, hogy meg ki sem mehetünk, főleg színházba jutni. Milyen utóélete lesz ennek? Mik a terveitek? Mit várhatunk még a jövőben?
Elképesztő, ami történik a filmmel, őszintén. Vagy hogy én a producerként mondom azt, hogy nem számítottunk erre az utóéletre, ami történik vele. Rengeteg fesztiválra válogatják be, mint versenyfilm, és most elkezdhetném felsorolni, de biztos kihagynék valamit, de például a Magyar Filmszemlén animációs kategóriában a versenyfilmek között volt. A Verziófilm Fesztiválon külön díjban részesült. A Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, ami ugye operatőröket díjazzák, ott is díjat nyert. És ezek nagy magyar rangos fesztiválok, és sorba válogatják be, és sorba nyeri a díjakat. És ez elképesztő, és ez nem azért elképesztő, mert persze nagyon örülünk a díjnak, de ez azt jelenti, hogy sok emberhez eljut, és nekünk ez a célunk, hogy sok emberhez eljusson a film. És külföldi fesztiválokra is megy, tehát nemzetközi szinten is megjelenik a film, ami ugyancsak nagyon fontos. Mert ahogyan mondtam, ez nemzetközi környezetben is értelmezhető, hiszen emberi történetek, emberi sorsok vannak megmutatva a filmben. Úgyhogy ez a cél, hogy minél több helyre eljusson, egy ponton vissza fog kerülni az internetre a film, és mindenki számára ingyenesen elérhető lesz. Bizonyos fesztiváloztatási szempontok miatt ez még nem elérhető ingyenesen, de aztán elérhető lesz, és van egy a filmen alapuló dráma foglalkozásunk, amit iskolákba viszünk középiskolás osztályokhoz. Úgyhogy ezután is várjuk a középiskolás osztályok jelentkezését.
Egy simán tudnak titeket felhívni, írni egy e-mailt, hogy hello, hozzátok el, offő óra, vagy bármilyen plusz délutáni foglalkozás, nézzük meg, hogy ez milyen.
Pontosan. A filmet is levetítjük, és a film feldolgozására pedig van egy színházi dráma foglalkozás.
Voltak már ilyen foglalkozásaitok?
A foglalkozás megvan, és a következő 4 hónapban fogunk elmenni iskolákba. Szóval erre van pályázati pénz is szerencsére, és most időnk is lesz rá.
Milyen olyan visszajelzéseket kaptatok eddig a kisfilmre, amelyek nem fesztiválokról jöttek. Mert én nagyjából azt látom, hogy oké, van egy szakmai zsűri, nyilván technikailag, szakmailag, tartalmilag hozzáértő emberek ezt értékelik. De hát ugye, hogy sok emberhez jusson el, és merre jutott jó néhány emberhez, tőlük milyen jellegű visszajelzéseket kaptatok? Mert ugye kérdés az az, mint például nekem is egyszerű befogadónak, hogy oké, technikailag rendben van, nem értek hozzá, de van róla véleményem, valahol megérint, elér hozzám, szóval van róla véleményem. Milyen ilyen visszajelzéseket kaptatok?
Ugye a Nemzetközi Holokauszt Emléknapon a Facebookon volt a filmnek a premierje, és akkor utána nagyon sok megkeresést kaptunk, személyes megkeresést, idősektől, fiataloktól, második, harmadik generációs túlélőktől, hogy mennyire sokat adott nekik ez a film, hogy mennyire megérintette őket, hogy mennyire olyanról mesél és olyan módon, amiről korábban nem volt szó, és hogy mennyire fontos az, hogy ahogyan ők mennek a városban, az megváltozik ezáltal a film által. Elkezdik látni a történelmet. És ez nagyon fontos, mert Budapesten bárhol jársz látni a történelmet. Hát elég csak végigmenni a Sip utcán és megnézni az 56-os golyónyomokat.
És azóta ott vannak.
És azok azóta ott vannak. És nem baj, hogy ott vannak. Mert emlékeztetnek minket arra, hogy mi történt itt. És emlékeztetnek arra, hogy ez a minket körülvevő közeg, ez történeteket rejt. És akár csak itt az Eltén, nem? Van az a fal, aminek a fuga részében
igen,
vannak a nevek. Hát milyen csodálatos.
Alig lehet észrevenni, de hát nyilván ebben ez a szép, hogy így az ember jár, és ez csak hopp nevek, oké, és akkor olvasod, születési dátum, valószínűleg halálozási dátum is többségében, igen. És egy helyszín.
Igen.
Vagy az, hogy éppen mi volt az ember.
Igen. És ugye ez, hogy szemük lett erre az embereknek, és megérintette őket a film, és ez nekünk csodálatos ez a visszajelzés, ennél többet mi nem is vágyhattunk volna.
Milyen nagy távlati terveitek vannak még a személyes történelemmel? Mert hogy, ahogy szintén látom, elindult, jól indult el, nagy a lendület, és van rá közönség, és értelme is van természetesen. Mik a jövőbeli terveitek, akár hónapokra, évekre tekintve?
Nagyon sok mindent csinálunk a színházi előadáson túl. Amikor elkezdtük, akkor ez volt egy 3-4 hónapos munka, és megcsináltuk a színházat, és aztán jövőre megint megcsináltuk a színházat. Hát ez mostanra egy egész éves munka lett. Egyfelől a nemzetközi pályázatok miatt, másfelől meg sok mindent kezdtünk el csinálni. Archiválunk is történeteket, túlélők történeteit, ezek felkerülnek egy nemzetközi archívumba, videós formában és hanganyagként is elérhetőek lesznek. Lesz ez a drámafoglalkozás, amit iskolákba fogunk vinni. Tervben van a hosszú filmnek a megvalósítása, tehát a film hosszabb verziójának a megvalósítása. Ha lehet, akkor januárban színházi előadással fogunk jelentkezni, tehát január 27-én, 28-án ezt fel is lehet írni a hallgatóknak. A színházi előadást láthatják majd. Ezen felül pedig, ahogyan említettem, dolgozunk azon, hogy mi van akkor, amikor a második vagy harmadik generációs történeteket dolgozzuk majd fel, és a hosszabb, tehát a távlati terv, az pedig az, hogy más ilyen kollektív traumákat is feldolgozzunk ezzel a módszerrel. Tehát például az 1956-os forradalmat.
Sok sikert kívánunk hozzá!
Köszönjük szépen!
Ezeket a tartalmakat, mind az interjúkat, mind pedig később majd a kisfilmet hol tudják az emberek elérni, illetve utánatok hol tudnak nézni, hogyha szeretnék követni ezt a munkásságot, vagy esetleg részt venni benne, hogyha valaki még él, vagy tud egy olyan történetet, van egy fotója, bármi akár a holokauszt kapcsán, akár majd később az 56-os forradalom kapcsán.
A legaktívabb kommunikáció az a Facebookon zajlik nálunk, ez a személyes történelem kötőjel Teater Nade Dam Budapest, vagy személyes.történelem.budapest, így is ki fogja adni a Facebook.
Fogjuk majd linkelni az anyaghoz, hogy könnyen elérhető legyen.
És van egy weboldalunk is, az a személyes.történelem.eu. Úgyhogy itt minden információt megtalálnak a jelenlegi projektekről, a jövőbeli projektekről, az eseményekről, a hallgatók, és nagyon várjuk mindig az idősek, tehát a túlélők és a középiskolás diákok jelentkezését is. Lehet, hogy azt fogjuk nekik mondani, hogy találkozunk márciusban, vagy szeptemberben, de mindenképpen vissza fogunk hozzájuk térni, amikor indul a következő program, vagy amikor éppen olyan események vannak, amiben aktívan számítunk a részvételükre. Szóval, hogy folyamatosan lehet jelentkezni, és mi pedig vissza fogunk jelezni, és várjuk őket nagyon nagy szeretettel.
Orvás Gergő, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Elhangzott beszélgetés Borbás Gergővel, a Személyes Történelem projekt producerével, a produkció közös projektjeiről és traumatúlélőkről. A felvétel 2021-ben az első pesti egyetemi rádióban készült.